Ma egy olyan művészt mutatunk be önöknek, akinek keze alatt játszik könnyedséggel terem egy új világ, egy képzeletbeli, amely messze elröpít a valóságtól. Egy olyan világ, amely kísér és kiegészít. Egy rajzolt, illusztrált világ, amely többnyire egy másik, ugyancsak mesterségesen teremtett világgal él együtt. Mielőtt azonban belebonyolódnánk a sok teremtésbe, hadd mondjuk el, hogy Jánosi Andrea, Kolozsváron élő képzőművész illusztrátorról van szó, aki több várost is újra teremtett és előteremtett, felelevenített nekünk a Kincses képes könyv sorozat révén. A sorozat most tart a 10. kiadásánál, de számtalan verseskötet, mesekönyv, gyerekkönyv illusztrálása köszönhető Jánosi Andreának. Sőt, nem csak gyerekeknek szóló könyveknek képi világát álmodja meg, hanem ha szükségeltetik, felnőtteknek szóló történeteket is tovább gondol rajzaival. Az amúgy is színes palettát gazdagítja 2009-ben elkészült Mátyás Mátyás című animációs dokumentumfilm Felméri Cecília rendezésében. Jánosi Andrea rajzaival, többször is díjazott alkotás, akárcsak a Kincses képes könyv sorozat. Az első kötet 2007-ben jelent meg Zágoni Balázs és Zágoni Bálint ötlete nyomán, és Kolozsvárt varázsolta a gyerekek elé. Majd egy évre rá született meg Marosvásárhely városának izgalmas bemutatása. Közben elkészült a Visegrádról, Segesvárról, Nagyváradról, Székesfehérvárról, Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredáról és Székelyudvarhelyről szóló könyv is. Mindenik sajátos nyelvezettel és képi világgal ismerteti meg a gyerekekkel ezeknek a városoknak a történetét. Nem történelem órát tartanak a szerzők, hanem játékos, élvezetes kalandozás ez évszázadokon át. Jánosi Andrea képi világa minden részletre kitér. Így az olvasók minduntalan felfedezhetnek valami újat, valamilyen izgalmas történést a képen. Lopakodó alakot, figurát, állatot, vadászó macskát, alvó legényt, játszadozó gyerekeket, unatkozó naplopókat. Ezzel a mozgalmas, folyamatosan izgalomban tartó képi világgal ragadja meg igazán olvasóit az illusztrátor, míg a történelmi események leírása úgy szintén távol áll a száraz megfogalmazási módtól. Jánosi Andrea jelenleg a Temesvárról szóló kötetet rajzolja. Egy ilyen könyv kisebb-nagyobb rajzok összességéből áll, intenzív folyamat, amely sokszor egyéb alkotásra nem ad lehetőséget. Világlátása természetesen visszaköszön ezekben a kötetekben, de saját festmények ilyenkor nem születnek. Ezek sokszor az illusztrálásra váró kötetek végén állnak sorba, vagy a pihenő időszakokban törnek ki. Jánosi Andrea rajzait azonban rendszeresen megtaláljuk a Napsugár oldalain is. Ezek azok az illusztrációk, amelyekre viszont várnak a gyerekek, és nem tűrnek halasztást. Jánosi Andrea idén megkapta az RMDS Erdélyi Kortárs Magyar Kultúráért díját. Elismerésképpen azért a hatalmas és változatos univerzumért, amelyet ezidáig teremtett rajzai révén. A következőkben vele beszélgetünk. Van az illusztrátor, és van a művész maga, aki olykor megrendelésre alkot, és olykor saját élvezetből alkot. Hát ez jól elkülönül ugyan, de van amikor az illusztrátor elnyomja a művészt olyan szempontból, hogy nincsen már ideje saját élvezetből is alkotni. Na, hogy van ez a te esetedben?
Az önfelett alkotás, annak a kényszere, hogy önfeletten alkossunk, festegessünk, bármit csináljunk, az olyan alkati valami sajátosság, az olyan belső kényszer, amit tényleg nehéz elnyomni. Ugyanakkor ez egy olyan valami, hogy meg kell teremtődjön ennek a környezete. Másodszor, amit erről gondolok, az, hogy az embernek vannak periódusai, különböző életfázisai. Én egy olyan ember vagyok, akinek az életében ez a tömény, vagy ez a nagyon személyes alkotási kedv egyszer csak bekapcsol, és tart nem tudom mennyi ideig, és aztán jön egy külső impulzus, ami lehet, hogy igen, egy könyves felkérés, ami vagy nagyon munkás, vagy egyből nagyon érdekes, inspiratív, és akkor azzal kell foglalkozni. De ez egy új fuvallat, és akkor ez kifújja annak a szelét, amivel olyan nagyon el voltál foglalva az önmagad világát megmutatandó. És az megint tart nem tudom mennyi ideig, és akkor valami történik az ember életében, ami újra előhozza azt a kedvet. Nálam az én életemben nem működik a kettő párhuzamosan. Nem úgy néz ki a hetem, hogy egyik nap önfeledten festem, ami eszembe jut, és akkor utána 5-től 7-ig könyvet illusztrálok, és akkor megint a napnak egy bizonyos periódusában, tehát nem. Nálam ilyen szakaszok, ilyenek vannak. Igen, sokkal ritkább és rövidebb ideig tart az az alkotói szakasz, amikor önmagamból festek ki valamit. De van ilyen.
Ugye az illusztrálás az természetesen nem teljesen független tőled, hiszen te vagy, tehát a világodat azért nyújtod ezekben a képekben is. Na most mennyire tudod valóban nyújtani önmagadat ezekben az illusztrációkban? Tehát mennyire szorít téged, vagy mennyire szabályoz az a szöveg, amelyet illusztrálsz, és mennyire tudsz tényleg becsempészni dolgokat, és akkor az élvezet is ott van.
Én sosem gondoltam azt, hogy ez egy külső kényszer, a kapott szöveg, és hogy az bármilyen fegyelmet, vagy fegyelmet megkövetel, ez nem igaz, hogy nem, hanem hogy ez valamit is kiszorít belőlem. A szöveg, az terjedelmét és formátumát és mindenét illetően. Én úgy fogok neki illusztrálni, mintha olyasmit festenék, amit megálmodtam múlt éjjel. Ugyanúgy dolgozom. Ugyanazokat a színeket, eszközöket, formákat és részlet, sűrűséget hozom. Én annak örülök, hogy egész egyszerűen a kapott szöveg, vers, próza, bármi, egy új dimenzió abban az értelemben, hogy olvassuk egy művet, ami egy alkotás, és rácsodálkozom arra, hogy milyen gyönyörűen ír le egy dolgot, vagy milyen mást jutott eszébe egy másik alkotónak, mint ami eszembe jutna nekem. A képek, amik az agyamban forognak, vagy amik kattognak, azokat ugyanúgy festeném meg, hogyha más összefüggésben kellene őket. Tehát ilyen értelemben én nem érzek semmiféle kötöttséget, kezet lábat megkötő szándékot.
De hát a téma az csak köt azért. Itt van például Markó Bélának a gyerekversei, ugye, hogy hasra esett a maros. Önmagadtól például, ami itt a borítón van, ezt nem festenéd meg. Inspirált téged Markó Béla, és megszületett ez a rajz. Azért csak a téma köt.
Egész biztosan nem jutott volna eszembe maros és nyárádmenti települések nevéből inspirálódni, vagy egyáltalán olyasmiket megfesteni, amik egy-egy település nevének a szójátékából fakadnak, mivel operál a vers. Hát az valamit leír, és akkor eldöntjük elég rövid idő alatt, hogy ebből a leírt szavakból megrajzolunk-e bármit is azt, amit ott ír, vagy pedig valamit ebből leszűrünk, és valami egészen más figurákat állítunk össze, ami esetleg nincs leírva szövegileg, tehát így asszociálunk. Elkezdünk párbeszédet folytatni a szöveggel. Ez az utóbbi a nagyobb kihívás. A versek esetében pedig igencsak gyakran fordul az elő, hogy nagyon szép a vers, felébreszt bennem egy érzést, és nagyon hosszú ideig nem tudom, hogy ezt hogyan fogjam meg rajzilag, képileg. Ez egy gondolkodási feladat, egy olyan dolog, ahol nem tudok hátradőlni, ami meg kell küzdeni veled, meg kell dolgozni ezt az érzést, meg kell rajzolni valamiképpen. Én ezt szeretem csinálni.
A hangulat vagy az érzés az változhat? Nyilván, hogy elmerülsz benne, és aztán valami születik. De volt-e már olyan, hogy később úgy gondoltad, hogy hozzád most már másképp szól az a vers, az az írás, az a valami, másképp is megcsinálhatnád?
Igen, volt ilyen, hát a korábbi kötetek esetében. Igen, jobban ragaszkodtam a szövegbetűjéhez. Ehhez el kellett eljön némi idő, meg tapasztalat is kellett ehhez, meg nagyon sok más kiadványt kellett látnie ahhoz, és beszélgetni alkotókkal, és felfedezni, vagy rádöbbenni arra, hogy többet is lehet. Hát most egészen biztos, hogy akár egy Markó Béla vershez, vagy a Szőcs Gézának a pár sorosaihoz, most már lenne egy jobb képem. tudnék többet. De hát ez akkor volt, ez kordokumentum és korlenyomat az alkotói életemnek az dokumentálja, tehát lehetne ilyet játszani, hogy 10 évente újra illusztrálunk egy verset, de úgy megélem azt is, hogy például ismertebb versek, amik a Napsugár hasábjai megjelennek, akkor azokat látom kötetben illusztrálta XY, megjelenik egy antológia kötetben már más illusztrálja, megkapom én is ezt a verset később a Napsugártól, és akkor az megint érdekes, hogy hogyan teremtsünk valami teljesen más világot ehhez. Az se baj, hogyha lopunk. Tehát tulajdonképpen tudat alatt is magunkba szívunk megoldásokat, képi megoldásokat és motivumokat, amik beépülnek később idővel, és ez szerintem rendben van, ez belefér az illusztrálásba.
Hogy van ez a tapasztalattal? Tehát ez mennyire technikai tapasztalat, vagy fejlődés, vagy mennyire, nem is tudom már, az élettapasztalat, ami úgy rátevődik az évekre, amiről te az imént beszéltél, hogy 10 évvel ezelőtt még így nézett ki a rajz, most már másképp néz neki. Látod te a technikai fejlődést is esetleg magadban, vagy bizonyos stílusbeli fejlődést?
Én az egyszerűsítésnek a rejtett szándékát látom, vagy azt a tendenciát abban, amit rajzolok szöveghez, hogy próbálom leszűrni, leegyszerűsíteni egy cseppet. Az elején mindent bele akartam rajzolni, tehát a vers minden sorához eszembe jutott valami, amit bele akartam abba tenni. Olykor zsúfoltak voltak, vagy túl szétburjányzó volt egy-egy rajz. De ez egy normális folyamat, ez így szokott lenni, hogy egyszer mindent bele akar tenni az ember, és aztán később szelektál, és jobban átlátja, és leszűri, és megválogatja ezt a részlet dömpinget, ami megszületik a fejében. Na most ezen kívül tartalmilag próbálom korlátozni ezt a sok mindent kevesebb elemre, azon kívül meg sokat tanultam abból a máshol és mások által illusztrált kötetekből, hogy hogyan kell kellemessé tenni azt az oldalpárt. Képzőművész az, hogyha figurális dolgokat szeret, és olyasmit rajzol, akkor ha valami nagyon történetdús, vagy nagyon cselekménydús, akkor lehet, hogy egyből, nem tudom, több 10 embert és állatot akar ott felvonultatni. Ennek megvan a helye, a területe, a városkönyvekben például ezt kiélhetem, mert ott minél részletesebb, annál jobb. Viszont van egy olyan verses kötet, tendencia, ami például azt mutatja, hogy az az egészségesebb és az a szebb, hogyha megkomponáljuk előre azt az oldalt, aminek van egy színben egy hangulata, és nem is tudom, hogy a jó kifejezés a dekoratív, de mégis ezt a kifejezést kell használnom, hogy valahogy tetszetőssé kell tenni, és ebben sokszor a dekoráció, a dekorativitás nagy szerepet játszik. Próbáltam nagyon sokáig elutasítani, hogy én nem vesztegettem az időmet olyan felületekkel, aminek semmi értelme nincsen, csak arra jók, hogy dekoratívvá tegyenek egy részt, és hogy apró mintás kicsi felületek legyenek, mert az szép. Engem ez minden érdekelt sokáig, és akkor rádöbbentem arra, hogy igenis erre nagy szükség van, mert kellenek nyugodt, szép, kellemes felületek, amin nincs megfejteni való, egész egyszerűen csak egy szép hátteret adnak, és egy nyugodt felületet, és akkor valahol egy kis helyen történik valami. Ezt tanultam, és azt veszem észre, hogy ezzel foglalkozom többet, és egy kicsit ilyen irányba mozdultam el talán egy kicsit, de még mindig nem eléggé.
De magabiztos vagy most már?
Hát ez a magabiztosság, ez nem érzem. Akkor érzem, amikor a könyv megszületik. Hát érzem, persze látom a végeredményt a munkákon is, és a betördelt verziót is, amit képernyőn nézek. Olyan nehéz magabiztosnak lenni, teszem azt egy 100 oldalnál is vaskosabb kötet esetében, mert kimerül az ember egy adott pillanatban. Tehát vannak ilyen hullámvölgyek és csúcsok egy illusztrálási munkafolyamatban, egy köteten belül. Nem tud ugyanolyan szinten vibrálni minden rajz, minden oldalpár. Vannak kevésbé sikerültebb oldalak. És akkor ezt el kell fogadni, ezt be kell vállalni. De utoljára marad az, hogy mit választunk egy címoldalra, hogy díszítjük-e a címeket, vagy az oldalszámozásokat, vagy beviszünk egy olyan elemet, amelyik ismétlődik X oldalanként, mert ugye ez is a könyvtervezés, a könyvgrafika része, és egy olyan kötet esetében, amit az első oldalától az utolsóig én illusztrálok, akkor erre, és meg marad egy olyan, hogy előzék, ugye, amit ráragasztanak a borítóba, egy olyan oldal, ami nagyon fontos része a könyvnek, és még mindig a legfontosabb a borító. Ha sikerül egy nagyon eltalált, tetszetős, élénk, megnyerő rajzot választani, vagy külön egyet elkészíteni a borítónak, az már egy fél siker. És akkor sem rejtünk zsákba macskát a belíveken, az nagyon is passzolnia kell a borítónak a belívek világához, de a magabiztosság talán ott kezd kialakulni a borító körül már.
Gondolom emlékszel az első kötetedre, amit illusztrálnod kellett, nem? Vagy hogyan indult? Mivel kezdődött?
Kolozsvárral kezdődött ez a hosszú kaland, de ez mégiscsak a Kolozsvár kötettel kezdődött 2007-ben. Hát azelőtt megjelent egy-két rajzom valami válogatásban, nem tudom, újság, folyóiratban, meg fekete-fehérben még kis grafikák voltak, ilyen füzetszerű kis könyv. De nem gondoltam én ezt komolyan. Maximum karikatúrákat például készítettem diákújságban, de első komoly feladat az a Kincsesképes könyv Kolozsvár volt. Annak a világa, az egész sorozatnak a képi világa nagyjából akkor alakult ki, és aztán csiszolódott.
És ott mekkora volt még a bizonytalanság? Most készül a 10. könyv a Kincsesképes könyv sorozatból. Mondhatjuk azt, hogy most már ilyen csuklóból vágod, ahhoz képest, hogy Kolozsvárt hogyan rajzoltad?
Hát jó lenne csuklóból, de nem. A biztos talaj az az, hogy van a könyvnek egy kitalált szerkezete, egészen pontos oldalmérete, és az illusztrációknak eléggé meghatározott végleges méretük a könyvben. Tehát, hogy már nem kell gondolkodnom azon, hogy mekkora ívpapírt kell elővenni a polcról, hanem azt tudom, és már le is van szabva előre, tehát ilyen értelemben. De az, hogy hogyan ábrázolom azt a történet részecskét, ami illető városhoz kötődik, az úgy születik továbbra is, pontosan úgy, hogy egy piszkozat papíron, egy vázlat papíron, ceruzával és radírral, jó sok átrajzolással, áthúzigálással, és utána egy letisztázott forma, és attól, tehát ugyanaz a munkamódszer, ugyanannyi időt vesz igénybe, nyilván amire egy törekszem, és amit folyamatosan szem előtt kell tartanom, hogy ne váljon egy ilyen manierizmussá, ne legyen egy ilyen rutin, mert hogy én most festek, és nem a történetre koncentrálok, hanem arra, hogy nekem vannak kialakult motivumaim, azokkal ott kitöltöm a felületet, hanem egyszerűen azzal az eszköztárral, amivel rendelkezem, felvonultatni és minél kifejezőbbé tenni azt az emberi cselekedetet, amit ott megjelenítünk. Mivel ugye az gyerekek számára készül, és van egy elvárás az olvasók részéről, akik ismerik a sorozatot, érdekessé kell tenni ezeket a figurákat, tényleg személyessé is, és izgalmassá kell őket tenni. A cselekedetek, azok az arcokon, a gesztusokon, a mozdulatokon, ezeken múlnak, ezeket kell minél jobban előnyben részesíteni. Sokszor fáradt vagyok, és szeretnék háttal ülő embereket sziluettben megjeleníteni egy dombtetőn, mert egyrészt kevesebb munka van vele, többet pihenek én is. Viszont mikor közelről, szemből kell arcokat, egy tömegjelenetet, valami nagyon intenzív cseleked a harc közben például, vagy sportolás közben, vagy piacozás, vásár, kereskedés, tehát itt nagyon sok kézmozdulat, arcmozdulat, harag, indulat, szomorúság, ilyesmikkel, ez bonyolult, nehéz, sok munkával jár, tehát olyankor elgondolom, hogy miért nem tudok én most egy szép nagy kétszakaszos verset óriási oldalon festeni, ahol hatalmas füves rét, csak virágok, oda csak pöttyöket kell tenni, vagy ott egy jó nagy lombos erdőt, és ott két madarat a tetejére, és valahol a sarokba vagy valamilyen arc oda bekandikál, de hogy ne kelljen annyi összekulcsolt kezet, tárgyakkal dolgozó embereket picibe megrajzolni, mert munkás dolog ez. Pihenni vágyás megszületik időközönként, de hát vissza kell terelni a maga medrébe ezt a munkát.
Gondold el, mennyi fűszálat kellene meghúzni, vagy mennyi virágot kellene oda berajzolni?
Hát ez ég és föld az egyszerűségét illetően. A dekorativitást ilyenkor visszasírom. Könnyű meghinteni pontokkal, vagy veszőcskékkel, vagy vonalacskákkal, vagy különböző kis ábrákkal egy 5x5-ös felületet, de gesztusokat, mozdulatokat, bonyolult összekapcsolódásokat és emberi viszonyrendszereket ábrázolni. Ilyenkor nem is bánom azt, hogy kell ezt csinálni, sokszor azt szeretném, hogy bár lenne ez fekete-fehér, vagy karikatúra, vagy valami ilyen grafikában megoldható képregény, vonalas rajz, de miután nagy nehezen megszülök egyet, mert sokszor tényleg nagyon-nagyon nehéz. Tehát hiába krokiztunk évekig a suliban és az egyetemen, ami ugye azt jelenti, hogy emberi mozdulatok, tehát ember valamilyen tevékenység közben, emberábrázolás, de hát azok skiccek voltak, vázlatok, és nagyon gyorsan kellett ezt elkészíteni, és a szerepe az volt ennek a gyakorlatnak, hogy igenis tanuljunk meg emberi alakot cselekvés közben lerajzolni, és vagy állatot.
De hiszen ezek nagyba készülnek neked ott a nappalidnak a sarkában. Csodálod utána? Képes vagy arra, hogy egy ilyen elkészült, nem tudom én, hanyadik századot, ahol ott sok ember mindenfélét csinál, hátradőjél, és jól esően nézzed, hogy milyen ügyes voltál, dicsérd magad?
Régebb elkészült kötetek, ugye minél régebbit veszek elő a polcról, annál inkább megdöbbenek, hogy úristen, erre hogy voltam képes, és úgy gondolom, hogy erre soha büdös életben nem leszek többet képes. Közben kiderül, hogy majd megint csináltam egy ilyet, egy ehhez hasonlót. Igen, ezeket nagyon jól esik visszanézni. A legszebbek ezek a kisebb méretű kis jelenetek, amik a Városkönyv sorozathoz készülnek. Ezek a legszebbek akkor, amikor egyet-egyet néha berámázok. Vagy azért, mert elajándékozom, vagy megvásárolják, és akkor, amikor keretbe kerülnek, és valahogy letisztázódnak, kiválnak abból az egyszerű papírformából, akkor nagyon szépek tudnak lenni. Ritkább pillanat ez, mert hogy nem készítek ezekből eleve mindent kiállításra. Van egy része ezeknek a képeknek, amik eleve azzal a szándékkal készülnek, hogy kiállításokon vesznek részt sorozatban. Azon kívül a többi rajzot nem ezzel a szándékkal, mert hogyha így készíteném, akkor mondom, hogy akkor eltávolodnánk attól a stílustól, meg attól a fonáltól, amire felfűztük ezt a sorozatot. Viszont bármikor le lehet szabni, adott esetben néha meg kell kurtítani a képet, tehát van az, hogy egy tömegjelenetből egy párat levágok, fájó szívvel, de amikor meghozom azt a döntést, hogy ez falra akasztható képként így állja meg a helyét, akkor bizony az ollóval leszabok belőle egy darabot. Még azt is eldönthetem, hogy a papír fehérjét akarom-e ebben a képben, vagy úgy látom, hogy ott meg kell festeni egy égboltot, vagy egy erdőt, vagy egy hátteret, és akkor fogom magam, és kiegészítem utólag. Passzpartúval és képrámával sokszor egy új élmény.
Azt nyugodtan kijelenthetjük, ugye, hogy a város sorozat során alakult ki neked ez a jó kis stílusod, a figuráid, ez az aprólékosság, ez a cselekményesség, ez a néző élvezete, hogy mindent így külön meg tud nézni, és sok kis történetet lát egyszerre, ugye?
Igen, mert hát ezt találták ki a szerzők, pontosabban ez egy ilyen műfaj, megismertetni egy várostörténetet, mert most már ugye a mi időnkben, amikor mi iskolába jártunk, a történelem könyvünkre nem szívesen gondolunk, mert az rettenetesen nézett ki, az a képi világnak a teljes hiánya szinte, vagy ha volt is benne, semmire nem emlékszünk. Na most ezek nem történelem könyvek, hanem kiegészítői lehetnek egy helytörténeti órának. Manapság olyan kivitelezésű történelemkönyvek vagy munkafüzetek vannak, állnak a rendelkezésére a diákoknak, hogy állam leesik, tehát ott már nem csak a fényképekre szorítkozunk, hanem vannak szakemberek, akik veszik a fáradtságot, vagy nyilván megrendelésre megfestenek, vagy rajzolnak, vagy akvarelbe megjelenítenek egy csatajelenetet, az a gyerek számára sokkal többet tud adni, mint a puszta szöveg. Ennél még többet szeretnénk nyújtani a gyerekeknek, hogy legyen még központibb szerepe ennek az ábrázolt történelemnek, legyen annyira figyelemfelkeltő, hogy olvassák is el, amit ott ír mellette, mert abból kiderül, hogy milyen korban vagyunk, milyen környezete van annak a jelenetnek, mit kell tudni arról az évszázadról az illető városban.
De hát ezt közösen találtátok ki, tehát azért a képi világ az azért a te érdemed, egyezzünk meg.
Nem tudom, hogy Balázs mit tudott az én gyerekkoromról. Szerintem semmit, puszta intuíció volt, hogy miért gondolta azt, vagy honnan tételezte fel azt, hogy én ezt mindig is szerettem a gyerekkönyvekben. Vagy nem csak a gyerekkönyvekben, tehát minden olyan képzőszeti album, ami a szembe került gyerekkoromban, az volt az igazi, amit így lehetett nagyon sokáig böngészni. Most erre van ez a böngésző kifejezés, ami már létezik a gyerekirodalmi piacon. Azok a könyvek, úgy hívják őket, hogy böngésző, azért böngésző, mert lapoz a gyerek, és megkeres bizonyos dolgokat benne, jó nagy felületen nagyon sok minden történik. Ez a gyerekek érdeklődésének a fenntartását célozza meg. Nem mindenki örül az ilyennek, vagy nem mindenki vesztődik el ebben a világban. Tehát megvan a gyerekeknek az a része, aki mást keres, aki az egyszerűbb, a leegyszerűsítettebb képi ábrázolást választja inkább. Vagy annyi türelme van, vagy egyszerűen az fogja őt meg. Engem az érdekelt mindig is, hogy fedezzek fel még valami apróságot, amit a szüleim nem vettek észre, vagy más nem veszett, csak akkor futottam az albumba, és mutattam, hogy itt mi van. Nem is a kép egészen maradt meg nekem, hanem a részletek. Ezt kaptam meg, egy ilyen feladatot, amit föl sem értem, hogy ez mivel jár, mert keresgélni egy meglévő képen, mai napig nagyon szeretek, de megteremteni ezt a világot, hogy ebben valaki ugyanígy megtalálja az élvezetet, az egy sokkal nehezebb feladat, és hát csak remélni merem, hogy ugyanilyen kis részletek az általam megfestett könyvekből maradnak gyerekeknek a retináján, vagy majd vissza fognak erre emlékezni, hogy ebben is ebben a könyvben ezt is ezt keresgélték, vagy megmaradt nekik egy részlet. Már jönnek ilyen visszajelzések, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen rövid idő távlatában ez már azért egy kis eredmény.
Mondod az imént is meg, hát valóban így van, hogy a város könyvsorozat az hát erre a topzódásra lehetőséget nyújt, hogy ott nagyon sok mindent lehet mesélni. Ellenben akkor jönnek a különböző egyéb kötetek, ami verses kötet, mesés kötet, meg stb. Tehát van, amikor vissza kell fogjad magad. De mennyire engedett te meg magadnak azt, hogy ugyanazok a szereplők jelenjenek meg az illusztrációidban, vagy ugyanolyan helyszínekkel dolgozzál, vagy ugyanolyan humorral dolgozzál, hiszen minden más azért, a történetek is, a műfajok is másak.
Igen, én folyamatosan azt érzem, hogy amikor egy verseskötet felkérést kapok, vagy mesés, vagy próza, tehát ami nem a sorozat része, akkor úgy fogok neki azzal a hatalmas elhatározás, hogy ez valami teljesen más lesz. Na most más technikát választok, van egy ilyen szándékos, egy tudatos elhatározás bennem, hogy ha más technikával állok hozzá, akkor ez most más lesz. Tehát én nem szeretek, próbálom nagyon, nagyon elkerülni ezt a csapdát, hogy ugyanazt csináljam, vagy ugyanazokat. Közben meg folyamatosan évről évre és időről időre az a visszajelzés jut vissza hozzám, hogy hát ez összetévezhetetlenül, ez mégiscsak olyan, amit te mindig is csináltál. Ez egy érdekes, mert bennem nem ennyire egyértelmű. Tehát annak a szándékával állok neki, hogy ez van nagyon más legyen. Általában azért is nem egy ilyen görcsös akarás ez, hanem igazából azok a nagyon különböző világok, amik érkeznek hozzám szövegformájában. Tehát sokszor valami teljesen mást közvetítenek, és úgy érzem, hogy ezt most csak két színben, csak pasztellel, csak nagyon kevés figurával kell ehhez hozzányúlni. Ez esetek nagy többségében az történik, hogy én így állok neki, de végül valahogy csak megtöltöm emberekkel, vagy kevesebbel, de azért csak, mert ugyanakkor munkálkodik bennem ez a belső kényszer, hogy valami viccet elsütni benne. Vagy viccet, vagy valami kis naív, vagy gyerekes gyerekded, vagy nem is tudom, valami ilyen komolyabb, vagy kisebb csínyt vigyünk bele, ha lehet nyilván, de van olyan, amikor valami szomorúság, magány, elhagyatottság, elveszettség, idegenség, de vannak nagyon komoly érzések, amiben nem fér bele. Na, és akkor olyankor Én úgy érzem, hogy hú, ez nagyon jó, mert nagyon, nagyon hasonló érzéseim voltak nekem is adott pillanatban, vagy éppenséggel vannak, és ebbe most se vicc, se kutya, se macska, se tücsök nem fér bele, most valami nagyon, nagyon mást alkotunk. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem, és a technika sokszor segít más festői technikához nyúlni, az legtöbbször jó ötlet, mert így lett például egészen más a Mátyás-Mátyás film, aminek hatására például elkezdtem pasztellel dolgozni, később már lett verses kötet, amihez pasztellel festettem. Az akvarell például érdekes, azt megint azért választottam, mert könnyebb, azt gondoltam én. De az akvarellel arra jutottam, hogy én textúrás papírra, ilyen gyönyörű, szép, vizesen, egymásba átfolyó pasztell színekkel dolgozni, nem az én világom, mert abban nem tudom belevinni azt a viccet, amit szeretnék, és akkor nem tudom, hogy úgy jutottam oda, hogy én fényes papírra festek akvarellel, amibe bele lehet karcolni, és bele lehet negatív vonalat húzni, és akkor az a megint tulajdonképpen teremtek egy felületet akvarellel, amibe rajzolok. Nem én találtam ki, mások is dolgoznak így ezzel, de azt megint az a fajta kényszer hozta elő belőlem, hogy kicsi felületen sok mindent meg kell mozgatni.
Mi volt az, amiben nem tudtad belevinni a kutyát, macskát, tücsköt és a humort, tehát ez a komoly, amivel meg is kínlódtál? Ilyen szerintem nem sok volt, meg gondolom, azt talál rád zömében azok a történetek, s azok a versek, mesék, stb., amik azért ezt a te általad nagyon jól művelt világot hozhatják.
Hát van erre is egy példám, nem olyan rég született egy kötetpáros, aminek most készül egy harmadik kötete, nevezetesen Balázs Ferenc versek meséről van szó. Tehát egy mesés kötet, felnőttekhez írt mesét, tehát Balázs Ferenc unitárius lelkész, költő, irodalomszervező emberről van szó, aki nagyon érdekes világot írt ki magából, a saját magánéletéből táplálkozott, amikor ezeket a meséket felnőtteknek megírta, verseit is úgy szintén, tehát ez felnőtt irodalmi felkérés volt. Itt például határozottan gondba voltam, hogy ezeket a mélységeket és magasságokat és lelki történéseket hogy fogok figurákmentesen, tömegjelenetmentesen megrajzolni, megfesteni. Úgyhogy itt például az segített, hogy eleve egy ilyen sötétebb szín kromatikát találtam ki ehhez. Az akvarell is jó választás volt, úgy érzem utólag. Na, ebbe viszont belefértek dekoratív elemek és dekoratív felületek. És itt például belefért az, hogy az egyedüllét, az magára maradottság, az embernek a magára maradottság érzése bizonyos pillanatokban akkor a tengert juttatta eszembe, nincs leírva a tenger szó ebben. Akkor lehetőség volt arra, hogy azt a régi vágyamat, amikor elfáradtam adott esetben a városkönyvek rajzolása során, azt a hosszú, nagy felületen hullámzó tengert és nagyon kevés figurális elemmel, ezt most ebben kiélhettem magam. Na, itt éreztem azt, hogy ez már nem működik, ez a stílus. De könnyen jött hozzá a más. Úgy érzem talán, hogy ez a kötet páros, és ennek a harmadik darabja is, ami most készül, ez más lesz. Én ezt most így látom. Most ebben van egy ugye munkafolyamat része is van ennek, mert van, amiben benne vagyok, azt mindig nagyon másnak látom. Mikor elkészül, és borítóval bekötve megjelenik, és a nyomda nekem elküldi, akkor van úgy, hogy én is arra jutok, hogy hát annyira azért nem lett más.
Akkor, amikor a saját világodat hozott ki magadból, tehát kanyarodjunk vissza az elejére, önfeledten szeretnél, vagy önfeledten alkotsz magadnak, az mennyiben más? Mélyen legbelül te kell, hogy legyél? Tehát ugyanez a vicces, ugyanez a zsúfolt, vagy ugyanez a nem tudom én milyen világ, vagy akkor mi van?
Nem, azt én egy eléggé más világnak érzem, más képi világnak, nem technikájában, hanem a megjelenítésben, olyan értelemben más, hogy megengedhetem magamnak ebben az esetben azt, hogy egy emberi alakból, valós, képzelt, teljesen mindegy, csak azt a részét mutassam meg, és ott vágjam el, amennyi nekem abból jól esik. Igen, ez egy képkomponálási problématika is, de a szabadság megadatik nekem, tehát ott nem kell kibontani. Tehát ott bőven elég, hogyha én abból a figurából, abból a gesztusból egy csuklót, vagy egy bokát, vagy egy lábfejet lógatok be, mert annak nyilván megszületett a fejembe, hogy milyen értelme van. Ez az egyik dolog, ami könnyebbség, másik pedig az, hogy azért a téma az olyan mértékben más, hogy ebben felnőtt tartalmakat is bevihetek. Gyerekirodalmi szövegek nagyon ritkán hoznak elő olyan képzett társításokat, olyan gondolatot ritkán villantanak föl bennem, ami nem megrajzolható gyerekek számára, vagyis korhatárosnak kellene lennie. Na most ehhez képest az én világomban elég gyakran szűrődik be olyan akár a meztelenség vagy erőszaknak valamilyen fajta megmutatkozása, vagy az a szürreális képzelettársítás, ami megszületett a fejembe, de szövegben nem tudnám ugyanezt gondolni egy szövegről. Ott ennek van tere. Másik dolog pedig az, hogy él a fejemben egy színvilág, de amikor az elkészült, akkor rájövök, hogy hát ez mind szép és jó, de nem mutat elég jól távolról sem, meg ezt lehetne érdekesebbé tenni, fogom, átfestem. Sárgából lesz egy zöld, vagy fordítva. A másik dolog pedig, ami nagyon fontos, és aminek leginkább érzem a kényszerét, az, hogy ameddig egy ilyen személyes kép készül, az nagyon intenzíven én vagyok valóban benne. Nagyon sok élményt ébreszt fel bennem. Tehát folyamatosan elindít, visszakapcsol, vagy nagyon fókuszál egy olyan eseményre, ami ezt ihlette. És akkor azt újra átélni, újra abban élni sokkal izgalmasabb, mint esetleg esetenként olyan szövegben, ami nem az én bensőmből született. Ott megpihen az agy, ott elkalandozik, tehát akkor tudok hallgatni hangos könyveket, rádiót, amikor más szövegét illusztrálom. Mert akkor már megvan a szöveg, és már megvan egy vázlat. Ha én egy álmot például, hivatkozzunk erre az álomsorozatra, mert legutóbb ez készült el, akkor nem tudok mást hallgatni. Csak a saját magamat hallgatom festés közben. Na ez ami szép. Az az igazi, amikor ritkábban vagy gyakrabban eljön az ideje, és akkor ezt nem korlátozza semmilyen más külső kényszer, határidő és egyéb dolgok, hanem akkor ennek ideje van. Ehhez szükséges viszont annak a nyugalmát meg kell teremteni, hogy erre az embernek ideje legyen. Hogyha folyamatosan úgy élünk, hogy mégiscsak el kell vállalni azt a könyvet, mert ki kell fizetni ezt meg azt, akkor egy mókuskerékben pörgünk, de hogyha eleget pörögtünk ebben a mókuskerékben, és megengedhetjük magunknak azt, hogy egy-két évig el tudjuk ezt engedni, és a saját világunkat éljük, és anélkül, hogy arra gondolnánk, hogy ennek mi lesz a finalitása, ezt mennyire fogjuk eladni, na az az igazi.
De csak a történetiség az, ami téged vezérel, és ami ott van a képeiden, tehát függetlenül attól, hogy más vagy a saját világodban, történetcentrikus vagy, tehát valami lecseng, vagy egy részletet, de történet az az egész. Nem fogod te a Barbizoni tájat soha megfesteni valószínűleg?
Nem biztos. Azért gondolom, hogy ez nem eldöntött még, mert emlékszem, hogy igaz, hogy diák voltam, amikor szászrégemben a 4 emeletes tömbház tetejére felmásztam elég veszélyes létrákon és úton, módon a tömbház tetejéről tájképeztem. Hát az Isten székére láttunk onnan, a hegyekre és dombokra, és tiszta időben elég messze ellátni. Emlékszem, hogy január-februárban én a havas tájat pasztelkrétával, akvarellel festettem. Tehát annyira megfogott, csak a látvány pusztán a tájképezés élményét éltem át ott. Abban például nem volt történet. Pusztán az, amit láttam, és az az eszköztár, amivel ezt meg tudtam jeleníteni, annyira elcsábított, tehát annyira lenyűgözött a látvány maga, hogy én ezért ilyen áldozatokat voltam képes hozni, anélkül, hogy bárki mondta volna, sőt, szüleim aggodalma és olykor tiltása ellenére fellopakodtam a tömbház tetejére, és onnan festettem. Tehát ehhez kell azért egy kis örültség. Különben rengeteget tájképeztünk az iskolai évek alatt. A látottaknak a visszaadása, legyen ez tájkép, legyen ez csendélet, vagy bármi, én ennek megéltem az örömét. Például volt egy olyan korszak, amikor emlékszem, hát még egyetemre készültem, vagy talán már első-másodéves voltam, azt élveztem, hogy különböző textil, különböző anyagokat dobáltam le a földre, és ceruzával és radírral hiperrealista módon azt lerajzoltam. Teljesen átjárt ez az érzés, ennek az öröme a tanulmányrajznak az öröme, mert ez tulajdonképpen az. És a csendéletet is nagyon szerettem. A kezes portréink voltak az iskolában. Tehát megéltem ezeket a fázisokat, hogy az, ami adott esetben kényszer és jó jegyért elkövetett kötelező rajzórai feladat, én ezekbe beleszerettem, és örömmel csináltam. Ez akkor volt. És azt gondolom, hogy ha egyszer az ember ezt megéli, akkor soha nem mondja azt, hogy ez nem fog visszatérni, mert ez bármikor bekövetkezhet még, hogy egyszer tájképezni fogok, vagy csendéletet fogok rajzolni bécceruzával, vagy szénnel. Semmi sem kizárt ilyen értelemben.
Jánosi Andrea képzőművésszel, illusztrátorral beszélgettünk alkotásról, rajzolási folyamatról, egyéni világról, és mindarról, ami illusztrációinak születését övezi. Jánosi Andrea idén az RMDS Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díjában részesült. Világa olyannyira egyéni, szereplői annyira sajátosak, hogy szerzőik akkor is lelepleződik, ha éppen valami teljesen mást szeretne létrehozni, más stílusban felszínre hozni a benne rejlő világot. Ettől művészi, ettől sajátos, ettől egyéni, olyan, mint Jánosi Andrea.